Szeretettel köszöntök szombatnapi Isten tiszteletünk alkalmából minden kedves egybegyűltet. Maga a téma olyan lesz, amiről szerintem egy 2-3 éve szóltam már, de most két másik pontra helyezném a hangsúlyt benne, ami akkor egyrészt nem is került szóba az egyik, a másik pedig nem kapott kellő hangsúlyt. Ahogy az énekből is lehetett sejteni, ugye az az ember életét nem emeli föl, hogyha a nehézségeken elmélkedik pusztán csak. Természetesen a nehézségekről tudomást kell venni, hiszen azok úgyis e világi életünk során az embert körbeveszik, hiszen a gonosz és a jó közötti nagy küzdelemben ez törvényszerű. Tehát törvényszerű, hogyha valaki Sátán seregéből kilép, akkor azt nem fogja az ős ellenség hagyni, de hát erős vár a mi Istenünk, ahogy a ének is mondja, és ő az erősebb fegyveres, és ő képes, és meg is teszi, hogy megóvjon minket a gonoszság erőitől. Kérdés, hogy a nagy küzdelemben, amikor a szombatiskán is utaltunk rá, hogy ez egyik idézetünk szólt is erről, hogy nem könnyű egy keresztény életlen világban keresztény módjára élni, hogy mennyire tud megelégedett lenni az ember. Ezt járjuk egy kicsit körül, és két másik területre fogom ma helyezni a hangsúlyt. Az alapigénk az Filippi beli levél 4. fejezet 11. versének a második gondolata. Mert én immár megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek, mondja Pál apostol. Első kérdés az, ami felvetődik bennünk, hogy a megelégedettség az a körülményeinktől, az életkörülményeinktől, a bennünket körülvevő emberek jó indulatától, rossz indulatától, vagy egyáltalán mitől függ. Hogyha a Pál leveleit megvizsgáljuk, Pál ugye a legtöbb bibliai irat szerzője, de mégis viszonylag keveset szól a szolgálata során a nehézségekről. Tehát innen is látszik az, amit az énekben is mondtunk, hogyha azoknál időzünk, akkor ezek a nehézségek csak egyre súlyosabbak és egyre nagyobbaknak fognak tűnni, és a végén megtörténik az, mint ahogy e világban sok emberrel, hogy időlegesen ezek akár képesek maga alá temetni az embert. Végis Pál apostol leveleiben azért találkozunk itt-ott ugye megpróbáltatásokkal. Az egyik ilyen szakasz a korintusi első levélnek a 4. fejezetében található, tehát korintusbeli első levél 4. fejezetéből olvasnék néhány igeverset, mégpedig a 11. verstől a 14-ig, de a 13. vers egy gondolatát fogom ebből kiemelni. Tehát mindez ideig éhezünk is, szomjúhozunk is, mezítelenkedünk is, bántalmaztatunk is, bújdosunk is. Fáradozunk is, tulajdon kezeinkkel munkálkodván, ha szidalommal illetünk, jót kívánunk, ha háborúságot szenvedünk, békességgel tűrjük. Ha gyaláztatunk, könyörgünk, szinte a világ szemetjévé lettünk, mindeneknek söpredékévé egész mostanig. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint szeretett gyermekeimet incselek. Pál apostol itt ugye, mint egy felsorásszerűen szól arról, hogy ő milyen nehézségekkel került szembe a szolgálata során. Természetesen az apostolnak abból az idejéből valók ezek a levelek nyilvánvaló módon, amikor az apostol már megtért és valósággal Isten szolgájává vált, nem csak olyan volt, mint az előtt életében, aki úgy gondolta, hogy az Isten szolgája, valójában ugye a megtérés előtt az Isten gyermekeit üldözte, nem is akármilyen buzgósággal. Látjuk, hogy milyen nehézségek vették őt körül, nem sokat időzik náluk ilyen felsorolásszerűen említi ezeket, de ami különösen szíven ütő, az a 13. versnek az a része, amikor azt mondja az apostol, hogy a világ szemetjévé lettünk, mindeneknek söpredékévé egész mostanig. Ugye ezekben a versekben, ebben a fél igeversben visszacseng az, hogy nagyon nehéz elhordozni a hálátlanságot. Na most érdemes elgondolkozni, hogy ez vajon mit jelent az Istennek, kicsit megfordítva a kérdést, amikor mi vagyunk hálátlanok. Tehát ugye ebben a vers részletben ugye is visszacseng ez is, hogy az apostol egész életét a megtérése után mire szentelte. Ugye mindannyian tudjuk, hogy arra, hogy embereket mentsen. Hogy által az Isten embereket tudjon megszólítani, és elhívni az örök életre. Ugye ez gyakorlatilag a legnemesebb dolog, amit tenni lehet. Hiszen e földi életnek egyetlen értelme van a Biblia szerint, mégpedig az örök élet. Az, hogy felkészüljünk és alkalmassá legyünk az örök életre, de mindeközben úgy tudunk alkalmassá lenni, a közben másoknak is ezt a lehetőséget feltárjuk. Van, akinek fel lehet szóban, van, akiknek úgymond csak, és itt a csakot nagyon idézőjelbe teszem, cselekedetekben. Tehát ahogy élünk. Sok embert egyébként ez ragad meg. Pálnál nem volt ellentmondás a cselekedetek, meg a szavak és az életelvei között. Tehát ő úgy élt, ahogy azt hirdette. És éppen ezért volt hitele Pál apostolnak, őszintén törekedett mindenkinek a megmentésére. Bár a pogányok apostolaként ismerik, de ugye minden városban először a zsidók zsinagógáiba ment be, és hirdette az evangélium örömüzenetét. Éppen ezért nyilvánvaló ebben a vers részletből kicsendül az is, hogy nem lehetett könnyű feldolgozni ezt a fajta hálatlanságot, hiszen mi az, amikor azt mondjuk, hogy mi az a söpredék? Mit szoktunk, vagy kiket szoktunk söpredéknek nevezni? Ugye a társadalom egy szűkebb vagy tágabb részének a legalját. Valamilyen szempontból a legalját. Na most érdekes, feszítő ellentét ez, hogy az Isten azt mondja, hogy ő érte munkálkodik, az örökké való jókért munkálkodik valaki, és mégis a társadalom egy jelentős része, sőt a többsége úgy tekint rá, mint szemétre, mint söpredékre. Ez az egyik dolog, ami kicsendül ebből az igeversből. Másrészt kicsendül az is, hogy nagyon nehéz az embernek árral szemben úszni. Nem szeretünk szembe menni a többséggel. És már pedig, aki az Isten igazságát hirdeti, előbb-utóbb ebben a helyzetben fogja találni magát. Világosan szól az írás arról, hogy az idők végén nagyon sok megtérő lesz. Ugye, és megszentelődött ember, így szól erről az írás, hogy a legkisebb is ezerre nő. Ugye, hatalmas néppé növekszik az, akiket korábban szinte nem is láttunk. Tehát nagyon sok megtérő ember lesz, de ugyanakkor mindig minek nevezi az egyházon belül teljes szívből megtérőket is, és a világból teljes szívből megtérőket is, minek nevezi mindig a Biblia? Maradéknak. És ez a szó utal arra, hogy az, hát maradéknak ugye nem a nagy részt szoktuk nevezni, azt nem szoktuk maradéknak nevezni, mert csak nagyon ritkán, hogy ez a kisebbség. Tehát akármilyen sokan is lesznek az idők végén a megtérők, ez a kisebbség lesz. Tehát ha akarjuk, ha nem, ha az Isten hűségesei közé akarunk tartozni, akkor szembesülni fogunk ezzel, amivel Pál apostol is szembesült. Azért szólok erről így, mert ezek az idők egyre jobban közelednek és előttünk állnak, hogy ténylegesen, mivel a többség nem fogadta el az igazságnak az üzenetét, ezért a többség szemében az apostol, mint egy szemétnek, söpredéknek minősült. Azért szólok erről, mert nagyon nehéz ténylegesen a többség akaratával szembe menni. Az egyik legnagyobb veszély, ami egy keresztényre leselkedik, az az, azon kívül természetesen, hogy valami nyilvánvaló bűnben, rossz szokásban benne ragad, azon kívül ez az egyik legnagyobb veszély, hogy alkalmazkodni akarunk a többségnek az elgondolásához, akaratához. Ne higgyük azt, hogy egy kicsiny veszélyről van szó. Miért mondom ezt? Hát azért mondom, mert Ellen White-nak van egy nagyon szívbemarkoló hát bizonyságtétel, amikor az Omaga válságról ír, hozzátartozik, hogy ezen bizonyságtételek jó részében az alfa válsággal állítja párhuzamba az Omegát, ami az 1900-es évek elején volt. Nem véletlenül, hiszen azt átélte, megtapasztalta, hogy azon az Isten népe hogy lett úrrá. És az Omega válságról nagyon szívbemarkol, amikor azt írja, hogy reszketek népünkért. Tehát reszketek népünkért, tehát hogy, és ez az az időszak, amiben élünk. Ugyanis ne gondoljuk azt, hogy aki ismeri az igazságot, azt nem lehet megalkuvásra rávenni. Akár az igazsággal kapcsolatban, akár pedig az életében az igazság alkalmazásával, megélésével kapcsolatban. Csak mindig könnyebb szembenézni mondjuk azzal a megalkuvással, amit mondjuk elkövetett egy közösség korábban. 1957 az talán többek számára ismerős dátum, talán az Útelágazás című könyvet, aki olvasta, annak különösen ismerős lehet ez, mert sokszor arra gondolunk, hogy bezzeg az egyház, amelyről ugye azt, miket mond az elhívott egyházra az Isten igéje. Ő az igazság oszlopa és erőssége. Ugye vagy egy másik, hogy amikor Pál feltesze a római levélben a kérdést, hogy miben különb hát a zsidó? Akkor mi a válasz? Hogy Isten rájuk bízta az ő igéjét, az ő igazságát. Tehát ugye az igazság oszlopa és erőssége, de azért, mert az Isten rájuk bízta az ő igazságát. És azért botránykő akkor kimondani, hogy az igazság oszlopa és erőssége volt olyan időszak, amikor megalkudott az igazsággal? Hát sajnos ez nem egyedi dolog. Tehát ugye emlékszünk, hogy az üldözések évszázadai után mi történt? Ugye amikor a milánói ediktum megszületett, ami egy tényleg a kalapunkat megemelhetjük, egy csodálatos törvény volt olyan értelemben, hogy teljes lelkiismeret és vallásszabadságot biztosított a római birodalomban lévő összes vallás követőinek, már pedig abból azért volt jó sok. Ugye a római vallás az ilyen szinkretista vallás lett, a meghódított népek vallásának elemeit magába olvasztotta bizonyos mértékben, hogy könnyebben békét teremthessen. Na de amikor megtörtént ez a milánói ediktum, ugye majd 2000 éve, ugye 1700 éve, 313-ban bő 1700 éve, akkor már egy óriási megalkuvás nem sokára kezdetét is vette, nevezetesen a többség elesett abban a csapdában, hogy állami támogatásokat vettek igénybe, úgy gondolták, hogy milyen csodálatosan fog terjedni az evangélium örömhíre, ha már nem üldözött ként hirdetik az evangéliumot, hanem az állam erős jogi által támogatott egyházként. Ezt az időszakot ugye a fekete lovassal ábrázolja a Biblia, ami mindennél többet mond, egy gyász időszakként jellemzi, hogy Isten igazsága akkor a többségnél elesett. És a többség feladta az igazság alapelveit bizonyos világi elismerésért. Na most 1957-ben bizonyos mértékig hasonló dolog történt, amikor az egyházunk vezetőinek egy része, akik között sajnos igazán jó teológusok nem voltak, ez csak egy zárójeles megjegyzés, csak azért mondom, hogy zárójeles, mert azért sok meggyógyított ember, aki szinte semmit nem tudott ahhoz képest, amit a farizeusok tudtak, mégis a Szentlélek erejével tudott megszégyenítő választ adni a farizeusok csapda kérdéseire. Tehát nem az a legnagyobb probléma, hanem a legnagyobb probléma az volt 1957-ben, hogy az egyház igyekezett elsősorban az amerikai evangelikáloknak megfelelni, és bemutatni úgy az egyházat, hogy mi se vagyunk mások, mint más keresztény egyházak, hogy egy kicsit elfogadottabb legyen az egyház. Ezzel önmagában nem lett volna baj, ha ez nem járt volna együtt azzal, hogy az igazság bizonyos elveit feláldozzuk. És ez volt az az időszak, onnantól kezdve a nép közé is bekezdtek jönni hamis tanítások, amik nem itt keletkeztek, de részben ennek folyományaként jöttek ezek be. Természetesen voltak vezetők, akik tiltakoztak ezen a megalkuvás ellen, például az egyház egyik ismert teológusa Andrézen is ezek közé tartozik, akinek ismerjük magyar fordításban is egy művét, de sajnos a tiltakozás bármennyire erőteljes és határozott volt, de nem eredményezett megfordulást, és azóta az omega válság bizony egyre mélyebb. Tehát azóta látjuk azt beteljesülni, hogy az egyházba is beszüremkednek hamis tanítások, és bár attól még az még előttünk van, hogy fújni fog a tanítás mindenféle szele, de bizonyos területeken azért fúj. Tehát például Krisztus testvérétejével kapcsolatban mindjárt tudjátok, nem részletezem. Na most miért nagy veszély a megalkuvás? Pontosan ezért, mert a megalkuvás mindig azt jelenti, hogy bizonyos mértékű elismerésért, bizonyos mértékű békességért cserébe az igazság bizonyos elveit, vagy akár gyakorlatát feláldozom. És ez halálos veszélyt jelent. És látjuk, hogy nem véletlen mondta Ellen White azt, hogy reszketek népünkért. Tehát az omega válságot azért látjuk, hogy milyen, valamennyire látjuk, de miért is veszedelmes ez az egyéni életünkben a megalkuvás? Ugyanis mindig könnyebb észrevenni a megalkuvást, hogyha ez egy közösségbe történik, mert az nem biztos, hogy személy szerint érinti az illető embert. De sokkal nehezebb szembesülni azzal, amikor az Isten arra mutat rá, hogy az egyéni életemben milyen módon alkuszok meg az igazsággal. Azzal nehezebb szembesülni. Na most itt egy nagyon fontos kérdést kell feltennünk, hogyha Pál apostol azt mondja, hogy szinte az egész világnak a szemetjévé, söpredékévé lettünk. Tehát egy olyan valamivé, akiket ki kell vetni a társadalomból, és nagyon erőteljes üldözések voltak jellemzők ugye az apostoli korban, de ez később még fokozódott is, mint egy két évszázadon keresztül még. Akkor egy nagyon fontos kérdést fel kell tennünk, hogy miért van az, hogy manapság a kereszténység oly kevés ellenkezést vált ki, hogy ne is beszéljek üldözésről. Tehát miért van az, hogy a kereszténység manapság oly kevés ellenkezést vált ki? Erre először nézzük meg a Biblia válaszát, aztán a korszakok nyomából olvasnék egy bekezdést. Tehát miért van az, hogy a kereszténység manapság oly kevés ellenkezést vált ki? János evangéliuma 15. fejezetének a 19. verse megadja a választ, egyrészt erre is, másrészt az üldözések a gyűlölet fellángolására is. Ezt Jézus mondta a tanítványainak. Ha a világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ. Mind a két kérdésre választ kapunk itt. Arra is, hogy az apostoli időkben a hűségeseket miért fogadta olyan nagy ellenállás. Egyébként ezt már megmondta az Isten annak a kereszténynek, akit elküldött Pál apostolhoz, hogy ugye a damaszkuszi úti tapasztalat után, apostolok cselekedetek 9.16 így hangzik, tehát apostolok cselekedetek 9.16, hogy mert én megmutatom neki, mármint az Isten Pálnak, mennyit kell neki az én nevemért szenvedni. Tehát ez törvényszerű, hogy minél inkább kiáll az ember Krisztus igazsága mellett, és nem csak itt a szószéken, mert itt könnyű, hanem az hétköznapi életben is. Ott azért nehezebb. Ott jobban megtapasztalja az ember, hogy milyen árral szemben úszni. Annál inkább fellángol ez a gyűlölet, amiről itt szólt a 19. versnek a második fele, hogy mivel, hogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak itt magamnak titeket e világból, ezért gyűlöl titeket a világ. Mert egyszerűen ti nem teszitek magatokévá a világ életelveit. És ezért törvényszerű, hogy azoknak a gyűlöletét váltjátok ki, akik ezen életelvek szerint élnek. És a többség mindig ilyen lesz. Természetesen az is igaz, hogy kiváltjuk azok csodálatát is, akik elgondolkoznak azon, hogy hogy lehet máshogy élni ebben a világban. Hát mit gondoltok, hogy az apostoli idők után a római birodalom, római császárság éveiben, meg a késői császárság idején is, amikor egyre hevesebbek voltak az üldözések, ha 313-at megelőző 10 évben volt a leghevesebb, akkor miért gyarapodtak mégis a gyülekezetek? Ugye Tertullián meg is fogalmazta, hogy a keresztények véremagvetés, miért gyarapodtak mégis a gyülekezetek? Annak ellenére, hogy úgymond komoly veszélyt vállalt az, aki az Isten mellett hitet tett. Gondoljunk arra, hogy amikor Pál Rómában fogoly volt, még a császár legközelebbi környezetéből is voltak megtérők, akik nem egyszer a vérükkel pecsételték meg a megtérésüket. De ismerjük, hogy ki volt Pál idején a császár. Úgy hívják, hogy Néró, ugye. A római császárok amúgy se az igazság szobrai voltak, de Néró meg különösen kitűnt közülük, különösen, hát rettenetes, hát ha valakit aljának meg söpredéklek lehet tekinteni, akkor az inkább, sokkal inkább Néró volt, mint Pál apostol. Ugye ez is mutatja, hogy mennyire kifordult ennek a világnak az értékrendje. Itt azt látjuk, hogy ez a gyűlölet az, ami felszítódik azokban, akik nem engednek az evangélium szavának. De mit kezdünk az igevers elejével? Ha a világból vonátok, a világ szeretné azt, ami az övé. Hát számunkra lehet, hogy ez a kínosabb, hogy miért is nincs elég nagy ellenállás a kereszténységgel szemben? Mert nagyon sok szállal kötődünk a világhoz. Nagyon sok dologban olyanok vagyunk, mint a világ. Na most erre mondhatná valaki, hogy hát Laci, itt elvetetted a súlykot. De én elvetettem a súlykot, akkor Ellen White is elvetette a súlykot, sőt, akkor János apostol is elvetette a súlykot. Ellen White így szól elő a kérdése a nagy küzdelemnek az utolsó fejezetében. De van egy fontosabb, nem az utolsó fejezetben, a második fejezet utolsó bekezdésében. De van egy fontosabb kérdés is, amellyel korunk gyülekezeteinek foglalkozniuk kell. Tudnék, amivel előtte foglalkozik az az, hogy amivel foglalkoztunk itt a 37. Zsoltár kapcsán szombatiskolában, hogy miért van az, hogy ezen a világon gyakran, aki rossz utakon jár, az Isten szerint helytelen utakon, az boldogul jól. Azt mondja, ennél van egy fontosabb kérdés is, amivel foglalkozniuk kell korunk gyülekezeteinek. Pál apostol kijelenti, mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Mi, akkor miért van az, hogy napjainkban olyan ritkán üldözik a keresztényeket? Ennek csak az az oka, hogy az egyház alkalmazkodik a világ normájához, és ezért nem vált ki ellenkezést. Korunk vallásában nincs meg az a szentség, tisztaság, amely a Krisztus és az apostolok korabeli keresztények hitét jellemezte. A kereszténység azért olyan népszerű a világ előtt, mert kiegyezik a bűnnel, és Isten szavának nagyszerű igazságait közömbösen veszi, mert olyan kevés az életadó kegyesség az egyházban. Éledjen csak fel az ős keresztény egyház hite és ereje, az majd életre kelti a gyűlölet szellemét, és felszítja az üldözés tüzét. Tehát nem arról szól itt, sem Ellen White, sem pedig a Biblia, hogy nekünk oda kell menni az oroszlánhoz, és megcibálni a bajuszát, mert ha ezt tesszük, akkor majd ránk mordul, és végre akkor jó keresztények vagyunk, mert kivívtuk az ellenkezést. Nem erről szól, hanem arról, hogyha feléled az apostol egyház hite, tisztasága, szentségre törekvése és szentsége, akkor az majd kiváltja az ellenkezést. Felszítja a gyűlöletet törvényszerűen, úgy, ahogy az a keresztény megmondta Pálnak, azaz az Isten megmondta annak a kereszténynek, hogy én megmutatom neki, hogy mennyit kell az én nevemért szenvedni. És itt ugye nagyon hangsúlyozottan benne van az is, hogy Isten nagyszerű igazságait közömbösen veszi. Hát ez biztos nem lehet az elhívott egyházra jellemző. Akkor, amikor így gondoljuk, jusson eszünk be egyetlen dátum, 1957. Ennyire nem lehet az elhívott egyházra jellemző, azaz ennyire tud ez jellemző lenni, hiszen itt is emberek vannak, itt is tévedhetünk. A nagy probléma ott kezdődik, amikor ezeket a tévedéseket nem ismerjük el. És átmegyünk ugye önigazolásba. Tehát nagyon érdemes ezeket meggondolni, és kérni az Isten kegyelmét ahhoz, hogy mutasson rá az egyén életünkben, hogy a mi életünkben hol alkuszunk meg a megismert igazságokkal, a gyakorlati életünkben. Mert ez sokkal nehezebb észrevenni, mint adott esetben egyháznak egy olyan eltévedését, részbeni eltévedését, ami több évtizeddel ezelőtt történt, és ma már jól dokumentálható. Sokkal nehezebb észrevenni az élet forgatagában azt, amikor mi magunk megalkuszunk ezzel az igazsággal. Azt látjuk, hogy Pál ugye a körülmények miatt biztos nem élhetett megelégedett életet, hiszen ha csak a körülményekre tekintünk, bár én most egy oldalon mutattam be ezeket, csak a negatív oldalt, akkor azért biztos nem lehetett az élete túlzottan megelégedett, gondolhatnánk, és nyilvánvaló, hogy nem is a körülmények miatt volt az. De vajon csak kívülről érték Pált nehézségek? Tudjuk, hogy ez nem így van, Tehát tudjuk, hogy a korintusi második levélben például, de most ezt a 10 igeversnyi szakaszt nem olvasom fel, ez már minden időkeretet szétveszítene. A korintusi második levélben egy hosszabb szakasz található arról, ahol Pál jobban részletezi azt, hogy milyen nehézségbe ütközött az ő szolgálata a 11. fejezetnek a 23. versétől a fejezet végéig a 33. versig. És hogy ne gondoljuk azt, hogy a gyülekezetekben, mivel apostoli kor, ez az apostoli korról milyen kép él bennünk? Milyen jellemző, milyen jelképekkel mutatja be az apostoli korot az írás? Például a fehér lovas. Ugye, akinek a kezében íj volt, a fehér lovas az nagyon jól tudjuk a tisztaságnak a jelképe, tiszta tanítás, bizonyal hajlamos az ember azt gondolja, hogy akkor hibátlan emberek, és így volt, tehát az evangélium csodálatos gyorsasággal terjedt, csak ez viszonylag egyoldalú kép az apostoli korról. Az efézusi levél már egy kicsit helyre tesz minket, amikor azt mondja Krisztus, hogy egy panaszom van ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Ugye ez már azt jelenti, hogy azért volt ott probléma. De ha igazán szembesülni akarunk azzal, hogy milyen problémákkal találkozott Pál a gyülekezetekben, akkor ismét elővehetjük a korintusi első levelet, mert az olyan, mint egy állatorvosi ló. Hogy abban majdnem minden probléma előfordul, amivel Pál szembesült esetleg másút is, de még mielőtt ezt újra kinyitnánk, a 28. verset olvasom, és a 29-et csak a korintusi második levél 11. fejezetéből, hogy nem csak kívülről voltak problémák, hanem belső problémákkal is küzdött az apostol. Mindezeken kívül, mert előtte tudnélik a külső nehézségek okozta problémákról szól, mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom az összes gyülekezet gondja. Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék, ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék. Tehát ez utolsó vers nyilván azt mutatja, hogy a teljes együttérzés a gyülekezetekkel, azokkal is, akik éppen nyomorultabb állapotban vannak, az apostolnak is ugye lelki fájdalmat okoz, hiszen olyan mértékű az együttérzés. Hát ugyanez nyilatkozik meg az Isten részéről is, csak még tökéletesebben. De itt az előző versre helyezném most a hangsúlyt, hogy ugye a naponkénti zaklattatás az összes gyülekezet gondja. Hát mire gondol itt az apostol? Teljesség igénye nélkül. Korintusi első levél 3. fejezete miről szól? Ki az, aki Apollósé? Ki az, aki Pál apostolé? Jó, 2000 éves történet, megoszlás a gyülekezetben. Tapasztaltunk ilyet az elmúlt évtizedekben? Hogy bizonyos kérdésekben volt megoszlás? Igen, de ne soroljuk fel ezeket a kérdéseket, hanem ragaszkodjuk az a bölcsességhez, amit hallottunk szombatiskolán, hogy ezeket, ha felemlegetjük, az még elválasztja a barátságosokat is. Tehát amikor már lezajlott egy bizonyos küzdelem, mindenki meggyőződött valami felől, akkor hagyni kell az Istent, hogy majd ő megmutatja, hogy mi a helyes út és mi nem helyes. Nem szabad felemlegetni ilyen dolgokat, amik nagy megoszlást okoznak. De volt megoszlás akkor is, és van ma is. 6. fejezet. Ugye ott arról szól, hogy akik angyalokat fognak megítélni, mert az ítéletbe, a kárhozottak fölötti ítéletbe bevonja az Isten az üdvösséget nyerteket is. Ti, akik ilyennel lesztek megbízva, hogy ebbe bevonódtok, nyilván az Istené az ítélet, de itt megmutat az Isten sok mindent, akkor ti nem tudtok egymás között életszükségre való dolgokat megítélni? Ugye itt arról szól a Korintus első levél 6. fejezete, hogy az egyházban lévő problémákat, belső dolgokat ne vigyük ki világi hatóságok elé. Kérdezem én, amikor égre kiáltó igazságtalanságok történnek, akkor nehéz ezt megállni? Nehéz. Hát akinek van igazságérzete, annak nagyon nehéz. Pláne annak, aki adott esetben még sokat is munkálkodott azokat a gyülekezetekért, és azt látja, hogy most szétszélednek. De mégis az ige azt mondja, hogy ne tegyünk ilyet. Tehát ilyenkor van az a tanács, hogyha lekaparod a falat, akkor se tedd. Mert az Isten bizonnyal bölcsebb, mint az ember. Ugye ilyen is előfordult az elmúlt években. Azért remélem, hogy a 5. fejezet első versével nem találkoztunk, csak a Bibliában. De hogy lássuk, hogy milyen problémák voltak azért az apostoli kor gyülekezeteiben. Azt mondja, hogy általában hallatszik köztetek paráznoság. Na hát, ha csak ennyit mondanám, már akkor is úgy felkapnánk a fejünket, a paráznoság házasságtörés jelent, hogy micsoda. Egy ilyen korban hallatszik köztetek ilyesmi? Még olyan paráznaság is, amin a pogányok között sem említették, hogy valaki atyának feleségét elvegye. Na ezt ne részletezzük. Tehát ugye, ezt csak arra mondom, hogy ne gondoljuk azt, hogy Pálnak azért volt nehézségekkel is terhelt a szolgálata, mert akik nem engedelmeskedtek az evangéliumoknak, azok által a sátán tudott nehézséget támasztani. De azok által is tudott, akik engedelmeskedtek. Mert hogy emberileg rengeteg gyengeséggel vagyunk körülvéve, és ez időbe telik sokszor évekbe, évtizedekbe, amíg ezek fölött győzünk. Tehát az apostol mindezeket megtapasztalta, és akkor feltesszük a kérdést, hogy tényleg a körülmények miatt volt megelégedett? Nyilvánvaló, hogy a válasz az, hogy elsősorban az, hogy nem. A megelégedettségről egy nagyon rövid, de szerintem frappáns jó meghatározást találtam az egyik szótárban, egy ilyen internetes szótárban, amely a következőt mondja. Jobb nem kívánása, amikor a személy magát lelkileg és testileg jól érzi, nem kíván többet. Mert ha valaki ezt a pár verset elolvassa, amiről szóltam, akkor úgy megcsóválná a fejét, hogy hát akkor bizonyára valami baj volt az apostollal, hogyha a körülmények miatt volt megelégedett. Nyilvánvalóan nem. A megelégedettségnek a kulcsverse, én azt mondom a Bibliában, a Timóteusi első levél 6. fejezetének 6. verse. Hogy de nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel. És itt már rátérnék az utolsó témára, hogy hogyan is lehet megelégedett az ember olyan körülmények közepette, mint Pál, amikor őszintén teljes szívvel képviseli az igazságot, nem csak a szavaival, az életével is, és mégis azt tapasztalja, hogy soha nem látott ellenkezést, sőt üldözést, gyűlöletet váltasz ki. Hát úgy, hogy az Isten félelem útján nyerhető el a megelégedettség. Erről szólít ez az igevers, hogy nagy nyeresség az Isten félelem megelégedéssel. Világi példákat nyilván mindenki tudna mondani az ismerősei köréből. Nagyjából mindegyik így hangozna, kisebb-nagyobb eltérésekkel, hogy ha majd lesz egy nagyobb lakásom, akkor nem égetem két végén a gyertyát, akkor megnyugszom és a fontosabb dolgokra fogok figyelni, család, szeretet, egyebek. Meg lett a nagyobb lakás, hát ha majd lesz kocsi, akkor ha majd lesz a feleségemnek is kocsia, akkor. Ha majd lesz nyaraló, akkor. És jó esetben ez a sorozat egy megtéréssel végződik, és elgondolkodik az ember azon, hogy mi az élet értelme, rosszabb esetben a temetőben végződik ez a sorozat. Nevezetesen arra akarok rávilágítani, ezzel mindannyian találkoztunk már, hogy az ember e világ javaival igazi megelégedettségre nem tud jutni. Tartós megelégedettségre. De van erre bibliai példa is? Tehát van olyan őszinte, igaz hívő, aki a mély repülésében ugyanezt megtapasztalta, és a Biblia le is jegyezte ezt? Így van, Salamon király, pontosan. Salamonhoz eljött Sába királynő, vagy Séba királynő, mind a két elnevezést használják, eljött messzi földről, több ezer kilométerről, mai Etiópia térségéből, Jeruzsálembe. És akkor az nem úgy ment, hogy egy repülőtéren becsekkolok, aztán egy másikon kicsekkolok, és közte repültem 2 órát, és biztonságban leszállok, hanem azért ez olyan körülmények között volt ez az utazás, hogy veszélyekkel terhes utazás volt. Elbírjuk akkor képzelni, hogy milyen hírek jutottak a királynő fülébe? Ha vállalta ezt az utazást? Hát elbírjuk valamennyire. És amikor a királynő megérkezett Salamonhoz, és ott töltött bizonyos időt, akkor mit mondott, mit állapított meg? Hogy még az a valóság, amivel ő szembesült, az a sokkal csodálatosabb, az a hír, ami eljutott, az csak a töredéke, az csak szinte semmi, csak az árnyéka volt annak, amit ő megtapasztalt. De mi az, ami legjobban megfogta a királynőt? Hogy bánt Salamon a szolgáival? Jó, Salamon elaludt. És mivel jöttek oda a fiához a vének? Utána. Hogy te azért kisebbítsd meg a mi terhünket, amit Salamon, a te atyád rakott mi ránk. Magyarul, amikor Salamon ott hagyta az Isten félelmet, akkor nem csak az történt, hogy a csakot megint idézi elbetéve, hogy bálványoknak épített bálványisteneknek templomokat, olyanoknak is, akik emberáldozatokat követeltek, zárójel bezárva. Az, hogy volt több száz ágyasa és több száz felesége, ezek mind csak a következményei voltak annak, hogy Salamon elfordult az Istentől, de még emberileg is kifordult önmagából. Tehát egy olyan uralkodóból, aki nagy lelkű volt, nagy vonalúan bánt az alárendeltjeivel. Miért ezt fogta meg a királynőt? Hát ma is ilyenek az uralkodók? Ilyenek a magas polcon lévők? Hát tisztelt a kivételnek, aki ilyen, azelőtt megemelem a kalapomat, őszintén. Most nincs rajtam, de ha van, akkor meg anélkül is. Tehát nyilván azért jött oda a királynő, mert hát ő, mint királynő, nyilván a környező országokban csak ellátogatott, és meglepte ezt, hogy milyen hír jutott el hozzá. És milyen lett Salamon? Kifordult önmagába egy zsarnok, a népét kiszipolyozó uralkodóvá lett. De miért? Eltávozott tőle az Istennek félelme. És a Prédikátor könyve mutatja a megtérését. Salamon király volt, sok mindent megengedhetett, amit az átlag ember nem. Csak néhány dolog. Kincseket gyűjtött. Zárójeles megjegyzés, ezzel áthágta a király törvényeket, de nem csak ezt, a többit is. Tehát kincseket gyűjtött. Építkezéseket folytatott. Hasznos dolgokat épített. Bűn hasznos dolgokat építeni? Nem. Tudományos vizsgálatokat folytatott. Bűn tudományos vizsgálatokat folytatni? Nem. De ha ebben akarom meglelni azt a békességet, amit elveszítettem azáltal, hogy elfordultam az Istentől, akkor ez bálványommá lesz. A tudomány is tud bálványá lenni, a építkezések is megsorolhatnám. És Salomon a megtérése után, az újra megtérése után írt a Prédikátor könyvét, és meg a többit is el lehet olvasni, hogy mindezekkel kapcsolatban, ezen földi repedezett kutakkal kapcsolatban, refrénszerűen mi tér vissza? Mindez hiába valóság. Mindig ez tér vissza. Magyarul azt az űrt, amit az Isten hagyott ott, mert Salomon elhagyta az Istent, ezért Isten is elhagyta őt, azt az űrt semmi nem tudta pótolni. Pedig Salamonnak sok lehetősége volt. Nem arról szólok itt, hogy az Isten nem adott boldogságforrásokat ezen a földön, amivel Istenféle ember úgymond legálisan, elnézés a csúnya szóért, élhetünk. De adott. Nem kell ezeket eltaszítani magunktól. De a tartós és valódi boldogság, ami elvehetetlen, és az a fajta megelégedettség, amit nem tudnak a körülmények megváltoztatni, az csak Istenféle útján érhető el. Ezzel kapcsolatban még egy megjegyzés, hogy ugye ami, ezt is Pál mondta, ami pillanatnyi és könnyű szenvedésünk, ugye akkor itt el lehet gondolkozni, elolvassa ezeket a szakaszok az ember, pillanatnyi, könnyű szenvedésünk, mit mond, hogy igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk. Ugye, mert mi nem a láthatókra nézünk, amelyek ideig valók, hanem a láthatatlanokra, amik örökké valók. Na most ez az, ami segít az emberen, amikor elmerül az Isten szeretetében. Ezért bölcs dolog az, hogyha minden nap egy órát, most akkor jöhetne a felhődülés, egy ilyen rohanó világba egy órát, tehát valahol rossz helyen élsz. De legalább egy fél órát a keresztlábánál töltünk, mert ott meglátjuk azt, hogy az Isten még akkor is szeret minket, ha mi a hétköznapi életünkben nem fedezzük fel ennek netalántán semmiféle jelét. Ugyanis a kereszt az letagadhatatlan. És az is letagadhatatlan, hogy ő hívott el a sötétségbe az ő csodálatos világosságára mindannyiunkat. Tehát ez még a legsötétebb órákban is eszünkbe juthat. Na de az Isten oldal, isteni oldala a megelégedettségnek az könnyű terület. Miért könnyű? Mert az Isten minden cselekedete tökéletes. Még akkor is, ha nem értem. Az az én felfogó képességemnek a problémája adott esetben. De ugye ezért az Isten nem véd hibát. Ezért az Isten félelem útján a boldogság, a megelégedettség elérése az úgymond könnyű. Mi az, ami nehezebb? Hát az Isten ugye társas lényé teremtette az embert. Ez alatt nem csak a házassági kapcsolatokat értem, és most nem is erről akarok beszélni a záró szakaszban, hanem az ember-ember közötti kapcsolatokról. közelítsünk a testvér-testvér közötti kapcsolatokról. Tehát ez nagyon fontos terület, mert nyilván sokan sokféleképpen tértünk meg. De aki mondjuk megtért az ateizmusból, mint például én is, az szinte törvényszerű, hogy a barátjának jó részét elvesztette. Ha akarta, ha nem. De nem akartuk, tehát nem, én sem csináltam olyat, azt mondtam, hogy na innentől kezdve akkor nem találkozom veletek. Ők nem akartak találkozni velem. Egyszerűen mehet-e két ember együtt egy úton, ha nem egyeztek meg egymással. Tehát ez törvényszerű dolog. Nem azt mondom, hogy mindenki elvész, mert vannak, akik maradnak, mert olyan masszív közös érdeklődési terület volt, hogy az megmarad, de tudomásul vesszük, hogy én nem úgy látom a dolgokat, ő megint nem úgy látja, és nem próbáljuk győzködni egymást. Tehát van ilyen, hogy megmarad, de mi lép az elveszett barátságok helyére? Jó esetben. Új barátságok, és az új barátságok hol tudnak születni az ember valóban megtért, és az Isten útján akar járni, a keresztény közösségben így van. Szólnak elől a páli levelek szintén? Szólnak. Római levél első fejezet, ugye, amikor kialakította a római gyülekezetet, ebben teljesen biztosak nem vagyunk, de nagyon jó eséllyel nem Pál apostol volt az. Bizonyos források erre engednek következtetni. És azt írja az apostol a római levél első fejezetének 11. versében, hogy mert kívánlak titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. A továbbiakban azt mondja, hogy azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás ita által, a tiétek meg az enyém által. És utána elmondja, hogy nem akarom, hogy ne tudjátok, atyám fél, hogy sokszor elhatároztam, hogy elmegyek hozzátok, de mindez ideig megakadályoztattam. Aztán, amikor erre az Isten utat nyitott, akkor elment Pál apostol. De amire felhívnám itt a figyelmet, két dolog. Kívánlak titeket látni. Szerintetek ez mindenkire vonatkozott a római gyülekezetből? Igen. Ha valakinek kételje volna, akkor lapozza fel például a Filippi beliekhez írt levelet, és a Filippi beliekhez írt levél első fejezetnek a 8. verse, na jól emlékszem, már nem, akkor mindjárt korrigálom, nem a 8. vers, mert bizonságom az Isten, hogy melyigen vágyakozom mindnyájótok után. A Krisztus Jézus szeretetében, szerelmében. Hát nyilvánvaló, hogy az apostol azért messze kinőtt a személyválogatásból. Egyébként nem neki volt a személyválogatása a nagy problémája, hanem melyik apostolnak? Péternek. Ugye Pétert többször is irányba kellett állítani az Istennek. Egyszer egy látomás kapcsán, aztán meg maga Pál fette meg, mert ki billent az egyensúlyba, és ismét egy kicsit visszazökkent a személyi válogatás és a egyfajta megfelelésnek a keverékébe. Azt mondja, hogy mindnyájútok után, igen, vágyakozom. És nézzetek meg ugyanennek a levélnek a 4. fejezet első versét, annak okáért szeretett atyám fiai, akik után úgy vágyakozom, ti én örömöm, én koronám, ekképpen álljutok meg az Úrban, én szeretteim. Tehát ugye, mindnyájuk után vágyakozott az apostol, mint testvérei után. Nem kell válaszolni a kérdésre, mindenki csak nézzen magába, hogy ez így van-e vele is. Hogy amikor elmegyünk mondjuk egy gyülekezetbe, vagy egy nagyobb, mondjuk egy adott körzetire, ahol sok testvér találkozik, hogy mindnyájuk után vágyakozunk-e. Csak zárójeles megjegyzés, egy kis segítség a végiggondoláshoz. Ha valakivel kapcsolatban valami tüske van bennünk, akkor ez a vágyakozás őszinte lesz? Hát aligha. Tehát, hogyha valami van, amit nem rendeztünk el, akkor az megmérgezi ugye az emberek közötti kapcsolatot. Tehát ezért mondja azt az Isten igéje, hogy csak vald meg a hamisságodat, az egymás között elrendezetlen dolgokat is rendezzétek el. Mert különben ez a vágyakozás, ez nem fog működni. Mert akkor mi jut az ember eszébe? Húha, ő is ott lesz. Na de hát hogy megbántottam múltkor? Például, most nagyon egyszerű dolgot mondjak, ugye? Tehát akkor már is ott van az, hogy ez a vágyakozás nem lesz teljesen őszinte. Egy gyülekezetben előfordult, nem mondok gyülekezetet, nevet meg főleg nem. Valaki odajött, amikor egy többiek halló távolságon kívülre kerültek, és azt mondta, hogy hát de ez rá nem igaz, hogy ő mindenki után vágyakozna. Na de, ha valakinél tényleg nem igaz ez, itt kezdődik a gyógyulás, hogy egyáltalán fölismeri, hogy nem igaz, és nem hiteti el magával, hogy igaz. Mert innen, amikor megvan a diagnózis, innen indulok el a gyógyulás útjára. Nem véletlen mondta Krisztus, hogy kiknek van szükségük orvosra. A betegeknek. Tehát nem kell szégyelni azt, ha olvasom az igeverset, és mondjuk nem feltétlenül ezt, hanem egy másik mércét, amit olvasok a Bibliában, nem ütök meg, nem érek el. Akkor azt be kell vallani az Istennek, és kérni kell, hogy mutasson rá, hogy miért nem, mi ennek az akadálya. Segítsen elhárítani az akadályokat. Nagyon sokszor azt látom egyébként, hogy nagyon pici dolgokon is össze tudnak különbözni testvérek. Tehát azóta, amióta én sok gyülekezetbe járok, azért nem voltam még mindegyikben, de ezt tapasztalom, hogy nagyon pici dolgokon is össze tudunk különbözni, és akkor kiássuk a csatabádot, kiki a vérmérsékletének megfele így vagy úgy. És ugye ez nem túl szerencsés dolog, finoman szólva, hiszen ez a vágyakozás, az, hogy a testvéri közösségre vágyak, ez csak így működik. Miről szólt itt még az apostol? Az is egy óriási örömforrás, hogy látni, ugye itt a Filippi 4:1-ben, hogy látni azoknak a lelki fejlődését, akiket az apostol sokat munkálkodott. Tén örömöm, tén koronám. Ugye ez erre utal. Látni azoknak a lelki fejlődését, akikért ő sokat tett. Az apostol személyesen is, és ez nagy öröm. Örömforrás az is, amikor egymás, ugye a római levél első fejezetben, amit olvastam, egymás hite által épülünk. Tehát nem azt mondta az apostol, hogy azért megy Rómába, hogy ti épüljetek az én hitem által, hanem ti az enyém által, én pedig a tietek által. Tehát ugye a hitbeli tapasztalatok megosztása az óriási erősítés jelent. Mikről lehetne még szólni? Például arról, hogy az apostol gyakran megsegítették fizikai szükségeteiben is. Holott mondta az apostol, hogy tudsz szűkölködni, ugye? De hála az Istennek, ugye tudod bővölködni is, amikor a testvérek megsegítették, ő ezt is megtanulta. És nagyon fontos a lelki szükségletekben való megsegítés. Ugye ezt mindannyian ismeritek a Kolossi levél 4. fejezetének 2-tól 4. versét, ahol az apostol kéri a kolossébeli hívőket, hogy imádkozzanak ő érte is. Tehát ez nem úgy működik, hogy a szolgálatban lévőkért nem kell imádkozni. Ugye nyilvánvaló, hogy sokkal inkább kellett az apostolért imádkozni, hát micsoda nagy győzelmet van sátának, ha elbuktatja az apostolt. Most gondoljunk bele egy kicsit. Ugye a Kolossébeliekhez írt levél 4. fejezetének a 2-tól 4. verse az egyértelműen kifejti ezt olyannyira, hogy Pál maga kérte a kolossébeli hívőket erre, hogy imádkozzanak ő érte is. És miért is? Ugye az imádságban álhatatosak legyetek, vigyázzan abban hálaadással. Na, ilyet sok helyt olvasunk a Bibliában. Imádkozzan egyszer, mint mi érettünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyet fogva is vagyok. Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nékem szólnom kell. Na de miért lehet még imádkozni? Hát először is, ha bizalomteljes testvéri kapcsolatok alakulnak ki. Most a bizalom az egy nagyon nehéz dolog. Tehát bizalmat parancsba adni nem lehet. Tehát most elég naív lennék, ha azt mondanám, hogy innentől kezdve mindenki bízzon meg minden testvérében. Hát most micsoda hülyeségeket beszélnek itt a szószékről, mondhatná bárki. Ugyanis a bizalom két ember között vagy kialakul, vagy nem. De ezért lehet tenni, hogy kialakuljon, meg lehet ellene is tenni. Hogyha megtűröm a tüskéket valakivel kapcsolatban az életemben, nem rendezem a dolgokat, akkor ez a bizalom kialakulását ellen fog hatni, megmérgezi. Még a kialakult bizalmat is tönkre teheti az ilyen. Márpedig gondoljátok meg, amikor azt mondja az írás, hogy igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. Na de az igaz buzgóságosan könyöröghet valakiért úgy általánosságban is, igaz? Vannak emberek, akik látják azt, ha ránéznek a másik ember, nincs jó paszban, és akkor könyörögnek az Istenhez akkor is, amikor nem tudják, hogy mi a probléma. Természetesen az őszinte imádságok meghallgatása találnak. De mennyivel hatékonyabb egy imádság akkor, hogyha kialakulnak bizalmi kapcsolatok testvér és testvére között, és elmerem mondani, hogy mivel küzdök. Ezt mondom, hogy ezt nem lehet parancsba adni. Mert akkor viszont konkrétan ezért ebben való győzelemért is tudnak imádkozni a testvérek. És ilyen értelemben is értendő az, hogy igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. És még egy dolgot szeretnék említeni, sok mindent lehetne Pál életéből, az, hogy mennyire fontos az együttérzés, a részvét. Együttérzést igényelt Krisztus is? Például, mondjatok egy példát, sokat lehet, így van, a legjobb példa talán a Getsemáné kert, amikor megkérte a tanítványait, akikért oly sokat munkálkodott, hogy imádságban vigyázzanak vele együtt. Hát ugye ez nem nagyon sikerült, ugye többször aludtak a tanítványok. Na de találunk azért nagyon bátorító részeket is ezzel kapcsolatban a Bibliában, és egy ilyen résszel is egy záró gondolattal fejezném be a mai igehirdetést, és köszönöm, hogy eddig is ezt figyelemmel követtétek, és ez a záró gondolat a Timóteushoz írt második levél első fejezetének a 16-17. Verséhez kapcsolódik. Itt egy Onesiforos nevű keresztényről van szó, aki egy keresztény hívő volt, és ugye Pál Timóteusnak írta ezt a levelet. Az Úr legyen irgalmas Onesiforos háza népének, mert gyakorta megvidámított engem, és az én bilincseimet nem szégyenlette. Sőt, mikor Rómában volt, buzgón keresett, meg is talált. Ugye azért gondoljuk meg, hogy nem túl népszerű egy olyan embert keresni, aki az államhatalom elítélése alatt áll éppen. Ugye nyilván nem volt Pál apostol ugye a közemberek által előtt túl népszerű, hiszen ugye az államhatalom, gondoljuk ugye ma is, csak a bűnözőket ítéli el. Hát azért látjuk a Bibliából, hogy nagyon sokszor az igaz embereket is. De azt mondja, hogy ő nem szégyellette ezt. Én nem szégyelt elmenni egy világvárosba, Rómába, ami az akkori idők legnagyobb városai közül volt az egyik, és ott buzgón keresni az apostolt, és ennek a buzgóságos keresésnek az lett az eredmény, hogy meg is találta az apostolt. És azt mondja, mit mond itt az apostol? Nézzétek meg, hogy ez megint a megelégedettség munkálása, hogy gyakorta megvidámított engem. Miért vidámította meg az apostolt? Mert tudjuk, hogy az apostol egy-egy mondatban szóvá tette, hogy sokan elhagyták őt a nehézségek közepette. És akkor mennyivel inkább megvidámította az a hívő, aki a legnagyobb nehézségei közepette, kereste meg őt. Tehát nagyon fontos ilyen értelemben a testvérek közötti együttérzés. És hangsúlyozom, hogy együttérzés akkor is, amikor az illető részben, vagy akár egészben maga tehet a maga bajáról. Mert azért mondjuk egy depressziós, azért ritkán sikerül úgy kiemelni depresszióba, hogy azt mondjuk neki, hogy hát te azért süllyedtél ilyen mélyre, mert nem figyelsz az Istenre. Csak magad körülforgasz, magadra figyelsz, és így tovább, és így tovább. Sokkal könnyebb ez, hogyha együtt érzem viszonylag hozzá. Nem támogatom meg abban, ami rossz, de ugyanakkor együttérzéssel szólok hozzá, és ez a fajta együttérzés a nehézségek mellett is ott áll testvér mellett, ez teszi igazán örömtelivé, ezek a pontok teszik igazán örömtelivé a testvéri kapcsolatokat. Tulajdonképp miről beszéltem itt ilyen gyakorlati példákat illetően? Arról, amit Krisztus úgy fogalmazott meg a testvéreinek, a tanítványainak, hogy miről fogják megismerni az emberek, hogy az én tanítványaim vagytok. Ha egymást szeretni fogjátok. És a szeretetnek ezekről a gyakorlati megnyilvánulásairól lehet megismerni azt, hogy valóban Krisztus tanítványai vagyunk. Nem arról, hogy a proféciákat elejétől a végéig tudom, félreértés ne essék. Az nagyon fontos, mert a proféciák azok tényleg az előttünk lévő jövőt világítják meg. Nem véletlenül mondja azt az ige, hogy az a lábunknak a lámpása. hogy tudjuk, hogy hova lépünk, hiszen megvilágítja azt a jövőt, amit proféciák nélkül nem látnánk, és mint a vakok tapogatóznánk előre. De ugyanakkor mégse azt mondja az írás, hogy arról fogják megismerni, hogy az én tanítványom vagytok, hogyha ezeket jól magyarázzátok, hanem azt mondja, hogy arról fognak megismerni titeket, hogy ezeket is jól magyarázzátok. Tehát tudtok irányt mutatni a jövő felé, de életre kelt bennetek a Biblia, hogy úgy szeretitek egymást, ahogy én szeretek titeket, mondta Krisztus. Ámen. Mennyi édesatyánk, teremtő Istenünk! Hálás szívvel köszönjük meg néked, hogy jóval több mint 1000 éven át megőrizted ezeket az igéket, és megmutatod nekünk, hogy mi a tartós, igazi és örömteli boldog élet, a valódi megelégedettségnek a titka. Köszönjük néked, hogy benned mindig bízhatunk, és a te minden cselekedeted és minden lépésed tökéletes. Kérünk téged, hogy erősítsd meg a mi hitünket, hogyha valaminek nem látjuk a pontosan az okát, akkor is hitben elfogadjuk, hogy szükség nekünk keresztül menni mindazokon a dolgokon, amit megengedsz az életünkben. Persze vizsgáljuk meg az életünket, hogy a nem esetleg a hibáink következményei nehezednek ránk. De ha nem, akkor bízunk mindig te benned, ahogy az énekben is énekeltük, mert nagy és erős. És köszönjük néked, hogy megmutatod annak fontosságát is, hogy milyen fontos az megelégedett örömteli életben a keresztények közötti testvéri szeretet. Munkáld a mi szívünket, Urunk Istenünk, hogy mindent, ami ebben akadályt vagy nehézséget jelenthet, az el nem rendezett dolgainkat, az előítéleteinket, a helytelen vélekedéseinket tegyük félre, és azt a bölcsességet is munkáld bennünk, hogy olyan dolgokat ne emlegessünk föl, amely elszakítja egymástól még a barátságosokat is. Add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy úgy tudjunk a békesség hirdetői lenni, hogy az igazságtól soha ne távolodjunk el. Hogy az igazság legyen a mi életünknek az oszlopa is, és erőssége is, ahogy az igaz egyháznak az Isten igéje, az igazság oszlopa és erőssége. Add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy békességszerzők legyünk, hogy az Istennel való megbékélést hirdessük, de mi magunk soha ne engedjünk a legkisebb csábításnak se, amely arra vinne minket, hogy távolodjunk el a megismert igazságtól. Legyünk szelídek, de ugyanakkor ezen a téren legyünk határozottak is. És kérünk téged arra, most imádságban is, hogy mutasd meg nekünk, kinek-kinek az életében azt, hogy van-e valami megalakulás az életünkben, amit megtűrünk, holott nem te tőled van. És add meg azt a kegyelmet nekünk, hogy szembenézzünk azzal a látlelettel, amit tapasztaltunk, és ne a tükröt törjük össze, hanem inkább a bűn útjáról hajoljunk el. És köszönjük, hogy megcselekszed ezt mi bennünk. Krisztus nevében kértük ezeket tőled. Ámen. Amen.